Szeretett testvéreim, Istennek azt a szent igét olvasom, amelynek alapján szeretném hirdetni az ő üzenetét ezen a mai vasárnap. Ez az ige írva található János írása szerinti evangélium 13. részében, az első 17 versben. Húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jó lehet, szerette az övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus, jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és hogy az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amely körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind, mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, akit elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekszetek. Nem mindnyájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem sarkát. Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet. Ugye ez a mai vasárnapunk, ahogy az már el is hangzott, és ahogy készültünk is erre, a szeretett szolgálatnak, a diakóniának a vasárnapja, és ez a vasárnap arra való, hogy tudatosítsa bennünk, tudatosítsa közöttünk annak a fontosságát, jelentőségét, hogy mi is a szerepe a szeretett szolgálatnak az egyház életében, a hívő ember életében. Kicsit erősebben is fogalmazhatunk, hiszen a diakónia az a szükségekről szól, és arról beszél, hogy bizony szükségünk van magára a diakóniára, mert az hozzátartozik szükségszerűen a mi keresztény küldetésünkhöz, a mi keresztény önértelmezésünkhöz. Ahogyan ezt a diakonisszák olyan szépen megfogalmazták, és ezt is szeretném ennek az egész ige hirdetésnek a címéül ajánlani, hogy méltóságom, hogy tehetem. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy szükségünk van arra, hogy kapjunk, és szükségünk van arra, hogy adjunk. És alapvetően az köt minket össze mindenek fölött, egymással és Istennel, hogy tudjuk, hogy szükségünk van egymásra. És nekünk mindenek előtt az Istenre. Ennek az elismerése, ez nagy alázatot igényel, és ez az alázat, ha megvan, ez együtt az egyik legnagyobb kegyelem, amelyben részesülhetünk. Amit hiszem, hogy egyenesen a Krisztus ad nekünk fölismerésként, ajándékként. Ez az egymásra szorultság azonban nem mindig jó érzés. A mai embernek a nagy félelme ez, hogy rászorul valakire, és mindenképpen elmondhatjuk, hogy semmiképpen nem könnyű. Amikor még Budapesten laktunk, Rebeka lányunk az Erkel utcai óvodába járt, ez a Kálvin térhez közel van egy önkormányzati óvoda. Ennek ellenére az óvoda fele az papgyerekekből állt, de nem csak papgyerekek jártak oda, mármint lelkész, református lelkész gyerekek. A másik fele a csoportnak azonban hát mindenféle más családból is érkeztek természetesen, és Hát annyit lehet tudni az óvodások titkos életéből, hogy szoktak választani az óvodások közül naposokat, akik kapnak ilyenkor egy kis kötényt, és az a dolguk, hogy azon a napon segítsenek megteríteni, és szolgáljanak az asztalok körül. Történt, hogy egyszer egy kislányra esett a sor, és amikor megkapta a napos kötényt, magából kikelve egy forradalmi új marxista beszédet intézett az óvodás társaihoz eképpen. Na ide figyeljetek, én nem vagyok senkinek a cselédje, csicskája, aki szeretne magának tányért kanalat, az jöjjön ide szépen és szolgálja ki magát. Később az édesanyja szabadkozva elmesélte, hogy hát igen, a kislány ezeket az elveket otthonról hozza, ott ez a jelszó, ugye, hogy csak a kötényeinket veszíthetjük el, és aztán szabadkozva mondta az édesanyja, igen, amennyire lehet, családját próbálja rászorítani arra, hogy mindenki szolgálja ki magát. Na most természetesen az egyoldalú kihasználtság ellen szót emelni az adott esetben helyén való. Az önállóság is fontos dolog, de ez nem azt jelenti, hogy ne tartozna hozzá mélyen az egész emberségünkhöz, az emberi méltóságunkhoz is a szolgálat, egymásnak a szolgálata. Jézus így határozza meg a saját emberségében megmutatott messiási küldetését, azért jött az embernek fia, hogy ő szolgáljon, és ne neki szolgáljanak. És azt gondolom, hogy ez a messiási önmeghatározás, ez az emberségnek is a legmélyebb meghatározása. Embernek lenni annyit jelent, átérezve a méltóságunkat, szolgálni. Mi kell ahhoz, hogy saját emberségünket jól értsük, saját szolgálatunkat jól értsük? Azt gondolom, hogy mindenek előtt egy erőteljes emlékeztetés. Erről szól a lábmosás, ez egy nagyon erőteljes, nagyon-nagyon felkavaró emlékeztetés. De persze annál sokkal több is. Meghívás és bevezetés egy új emberségbe, egy megújított emberségbe. Jézus az úrvacsorának a közösségét használja föl erre, hogy ezt bemutassa, hogy mit is jelent ez. Leveszi a felső ruháját a vacsora közben, vagy a vége felé, körülköti magát, letérdel a tanítványok elé, Péter elé, a később őt eláruló Júdás elé is, és kivétel nélkül megmossa a lábukat. Nagy árat fizet azért, hogy bemutassa az Isten ember szeretetét, hogy most mondja el, hogy az Atyától jöttem, és hozzá is megyek, és itt van a pillanat, hogy valamit megmutassak abból, hogy mi is az egész értelme az én küldetésemnek, és ezt most fogom megtenni, és ez aközben történik, leveszi a felső ruháját, körülköti magát, letérdel a tanítványok lába elé, és elkezdi mosni a lábukat. Ez egy váratlan, ez egy teljesen kéretlen, áldozatos és felkavaró, teljesen meg nem érdemelt kifejezése volt az ő szeretetének. Hogy kicsit érzékeljük ennek a súlyát, azt tudni kell, hogy a Közel-Keleten a láb az nem csak egy testrész. A láb az nem, és ráadásul nem egy közömbös testrész, a láb az kifejezetten valami szégyelni való. Valami, amit úgy el kell dugni, amit persze fontos megmosni is, de azt lehetőleg mindenki saját magának tegye. Például úgy ülni egy keleti emberrel szemben, hogy látja, hogy keresztbe tett lábakon, mondjuk, hogy látja a cipünk talpát, vagy látja a lábunkat, az a legnagyobb megvetésnek a jele. És ha valakire ki akarja fejezni egy keleti ember a legnagyobb megvetését, akkor leveszi a cipőjét és hozzávágja. A nemzeti hős lett az az iraki újságíró, aki George Bushhoz hozzávágta a cipőjét, még szobrot is kapott ezért a tettéért, és ez legalább olyan forradalminak számított, mint hogyha megnyertek volna egy csatát az Egyesült Államokkal szemben. A 60. Zsoltár azt mondja, hogy annyira utáljuk Edomot, hogy a cipőnket vágnánk hozzá. Ez a legnagyobb megvetés jele. A keleti templomokban az emberek a cipőjüket kívül hagyják a templomon, és úgy ülnek le, hogy ráülnek a lábukra. Lehet beszélgetni egy zsinagógába vagy egy mecsetbe, senki nem szól az emberre, de ha a talpát fölemelni, azonnal kihajítanák a templomból. És éppen ezért a másik lábához hozzányúlni, az valami olyasmi, amit egyszerűen nem is lehet elvárni. senkitől. Mikor Ábrahámot angyalok látogatják meg, ugye még akkor nem is tudja, de nagy vendégszeretettel fogadja őket, és szól a szolgáinak, hogy hozzatok lábmosó vizet, hogy megmoshassák az angyalok a lábukat. Hát még az angyaloknak is maguknak kellett megmosni a lábát. És ezt elvárni a zsidó törvények szerint még egy zsidó szolgáltól se lehetett. Egy zsidó cseléd sem volt kényszeríthető arra, hogy a mesterének megmossa a lábát. Egyedül a pogány származású rabszolgának lehetett ezt kiadni feladatul, hogy esetleg mossa meg valakinek a lábát, de még az is rendkívülinek számított. Jézus pedig, ugye azt gondoljuk, ez a lábmosás olyan keleti dolog, olyan szép, el tudjuk képzelni Jézus idejéből, hogy ez milyen gyakori volt. Hát egyáltalán nem. Valami olyat tesz, ami abban a kultúrában teljesen hiányzik, nincsen benne. Azzal teljesen ellentétes, ami ott történik. Mit tesz Jézus? Leveti a rangját, a méltóságát, megüresíti magát, ugye, ahogy Pál apostol mondja, szolgai formát vesz föl, és egyenlővé teszi magát egy pogány rabszolgával, és elkezdi mosni a tanítványok lábát. Ez teljesen érthetetlen, ez megint valami jézusi újszerűség. Ez egyenesen a mennyből jön, és annál felkavarok, hogy ez nem más szolgál, mint hogy megmutassa, kiábrázolja az Istennek az ember szeretetét, és hogy az ember ebben a radikális szeretetben átérezze a saját maga méltóságát. Megmossa a mester a lábamat. Az Isten, aki Úr, és szolga is az Istentől jön, tehát az atyát képviseli, most olyan, mintha az atya mosná meg a lábadat. Az Isten szolgálja az embert rabszolgaként. Ez elég zavarba ejtő, elég feldolgozhatatlan. Péter azt mondja, az én lábomat soha nem mosod meg. Ez ki van zárva. A héten megjelent egy csodálatos írás Békési Sándornak a tollából, aki a teológiának a dékánya, azt a képet szeretném, hogyha kivetítenénk. Ez Csók István, ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre című festménye, az a Sáregresi templomban örökít meg egy úrvacsorát, és hát azt írja Békési Sándor, hogy ez a kép Csók Istvánnak az emlékiratai szerint is legszemélyesebb ügyének tartotta ezt a képet. Egyszer ugyanis a Sáregresi református templomban Isten élmény melegítette át a teljes valóját, amikor városi legényként hagyományos úrvacsoraosztásnak a tanúja lehetett. Ráadásul ez pünköstkor van, konfirmáló fiatalok láthatók a képen. A kép középpontjában egy fiatal lány áll, aki tükre mindannak, amit az úrvacsorában történik. Tehát benne összegződik az arcán, a testtartásában, mindaz, amit az úrvacsora jelent. Azt írja Békési Sándor, a nevét is tudjuk, érsek Örzse, akit megörökített a festő, elhagyja éppen az úrasztalát. Ajkaim még a megváltó csókjának a cseppje, amely önfeledten elfelejtett letörölni. Még gyermek, darabos és csontos, ugyanakkor királynéként az úrnak választotja mennyegzői ruhában, mint egy mennyasszony. Kicsi mellén a csipkébe szúrva egy szál pünkösdi rózsa, melynek színe inkább bársonyos arcát önti el tüzesen. Amint van, minden pózolás nélkül lépdel, kicsit szögletesen, szemérmes merevséggel, mielőtt útjára eresztené, pontosan felette, a Meszelt falu puritán református templom ablaknyílásából behasít a világosság, és egyúttal felízzik a Szentlélek a leány megnyíló szívében. Búcsúzóul és egyben a hétköznapok kezdetére érsek Örzse fonott hajkoronáját végig simogatja az isteni áldás. És így zárja, miről szól ez a festmény? Arról, hogy ebben a leheletnyi finomságban érhető tetten az ember méltósága. Azt gondolom, hogy ugyanez érhető tetten Jézus mozdulataiban. Az ember méltósága, amit már elfeledtünk, amit nem is gondoltunk, hogy ezek vagyunk mi az Isten szemében. Szinte nehéz elfogadni. De hogyha ezt a szereteted mégis, ha nem fogadod el, akkor nincs Jézushoz semmi közöd. És ha valaki egyszer megsejti ennek a szeretetnek a rendkívüliségét, az viszont örökre egybefor ezzel. Itt ez egy ilyen egybeforrásnak a pillanata, egyébként már le lehet venni a képet, egybeforrásnak a pillanata, amikor az ember először megsejti, átéli igazán mondjuk az úrvacsorát, hogy mit jelent, hogy megérintett engem az Isten, és az ő méltóságába fogadott engem. És aki ilyen rendkívüli szeretetet megtapasztal, az egybefor azzal, aki ilyen szeretetet mutatott iránta. Mert ha nem, akkor viszont elkezd távolodni. Egyre jobban. Napról napra. Mint ahogyan a vacsora végén, ugye Júdás együtt márt Jézussal a pohárba, és amiután megmosta a lábát, elrohan onnan. Ez számára már elviselhetetlen volt. De minél inkább megéled ezt, minél inkább átéled ezt, ugyanakkor annál jobban teret engedsz a szívedben ennek a fajta szeretetnek. És a Jézussal való egybeforrásról szól ez a kép és szól ez a történet, és arról a pillanatról is, amikor aztán ilyen emlékeztetést kapunk a méltóságunkra, akkor egyúttal arra is emlékeztetésre szolgál ez, hogy mire való ez a méltóság. Hát az, hogy eztán ezt mi is levessük, hogy ennek a tudatával, de mégis magunkat megalázva, magunkat is szolgává tegyük. Mert méltóságom, ahogy tehetem. Jézus, amikor ilyen mélyen megérinti az emberi méltóságunkat, akkor egyúttal azt mondja, érted már, miről van szó? Értitek, mit cselekedtem veletek? Hát akkor mire vártok? Induljatok ti is, menjetek szolgálatba. Legyen a ti életetek is ilyen önátadás, ilyen szolgálat. Amikor Jézussal egybeforrunk, az azt jelenti, hogy minden szolgálatban őt szolgáljuk. Ha nekem szolgáltok, ne aggódjatok, azt mondja Jézus. A megbecsülésről, a jutalomról gondoskodom. És innentől kezdve ez lesz az egész emberi életetek, hogy azt a koronát, amit kaptatok, azt adjátok ide nekem, én arra majd vigyázok. Nálam jó helyen van, a végén megkapjátok. Egyébként nagyon érdekes, amit a Jelenések könyvében látunk, hogy jönnek a nyomorúságból az emberek, és megkapják a koronájukat, akkor az első dolog az, amit tesznek, hogy leveszik a fejükről, és leteszik Krisztus elé. De tulajdonképpen ez történik itt a Földön is. Amikor megkapjuk a koronánkat, jól tudva az, hogy az ott van, azt mégis odaadjuk Jézus kezébe. Úgy van ez, mint a tékozló fiú esetében. Ugye, amikor megjön az atya, ugye megüresíti magát, elébe fut, ugye egy keleti ember az nem futott. Nevetség tárgyává teszi magát. Ő megüresíti magát, minden méltóságából kivetkőzik. És azonnal megbocsát, ami egészen felfoghatatlan. És aztán ezzel párhuzamosan, vagy ezután azonnal mondja, hogy húzzátok, adjátok rá a legszebb ruhát, húzzátok gyűrűt az ujjára, húzzatok sarut a lábára, igen, fogjátok meg a lábát, azt, amit olyan nem szerettek megfogni, és adjatok rá sarut a lábára, hadd érezze a méltóságát ez a fiú. De gondoljuk, hogy eljön az a pillanat, amikor már nem a legszebb másnap, vagy harmadnap, amikor már nem a legszebb ruhájában van a fiú, hanem el kell kezdeni neki is szolgálni, és akkor leveti a legszebb ruháját, hétköznapi ruhába megy, de azt mondja Jézus, hogy ne aggódj emiatt, hogy összekoszolod magad, hogyha megkaptad a koronát, megkaptad a méltóságot, a tisztességet, akkor te is kezdesz levetni. Juss alázatra. Azért, hogy megtanuljál bánni a hatalommal. Azért, hogy megtanuljál bánni a méltósággal, hogy egyszer a trónon kell ülni, és egyszer térdelni kell. Voltam egy baptista esküvőn a nyáron. Baptista református esküvő volt, tehát vegyesen voltak a mennyasszony és a vőlegény. Az Isten tiszteleten végig egy ilyen trónszerű széken ültek, tényleg, mint egy király és egy királyné, és aztán, amikor jött az áldás, akkor mindegyik kettőknek le kellett térdelnie. És ebben nagyon szépen össze volt foglalva a házasságnak a méltósága is, hogy igen, most méltóságba öltözünk azért, hogy aztán egy életen át letérdeljünk, és szolgáljuk egymást szeretettel. A Jézussal való egybeforrás azt jelenti, hogy az ő tőle kapott méltóságával megyünk és szolgálunk. És tudjuk, hogy nála van a jutalom, nála van a megbecsülés. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. És a Jézussal való egybeforrás azt is jelenti, hogy nem valamit adunk, hanem magunkat adjuk. Mert Jézus is önmagát adta nekünk. Minden szolgálatban nem valamit adsz, hanem magadot adod, még akkor is, hogyha ez 20 forint vagy 200 forint, magadból adsz egy részt. Az odaadás pedig azért fontos, hogy magadat add oda, mert szolgálni csak egy urat lehet. És ha csak egy úr van, akkor minek tartogatnád magadat? Akkor add oda neki magad, különben másnak fogod odaadni. És aztán egyre inkább hátat fordítasz az egy úrnak. Szerintem a 20. századi ember nagy dilemmája az így szól. Magamat adni, vagy magamat adni oda? Ez itt a kérdés. Tegnap reggel kaptam egy megrázó levelet egy régi ismerőstől, nem kiskuhalasi ismerős, aki leírta, hogy elhagyta a férje, egyedül neveli a gyermekeit, és nincs benne harag, azt írja, bár sokat sír, és azért néha keserű is, de azt írja, hogy boldog is tud lenni, sok öröme van a gyerekeiben. Az apa egyébként tényleg szépen gondoskodik a gyermekeiről, de ahol elváltak az utak, az volt, amikor írja, a férjem rájött a SOTE pszichoterápiáját tanulva, hogy az egyén boldogsága az első. Anyaként azt mondjuk, írja ő, sokan a gyermekeink által vagyunk boldogok. Hát édes keserű vallomás ez a boldogság keresés, immár két külön útjáról. Nyilván egy házassági probléma, nyilván ennél összetettebb. Nem is erről akarok ítéletet mondani. Csak azért itt benne van a 21. századnak a nagy dilemmája. Magamat adni, vagy magamat adni oda. Pál apostol írja a macedón testvérekről, hogy először önmagukat adták az Úrnak, és aztán addig várták, hogy adhassanak, részt vessenek az adakozás szolgálatába, annak ellenére, hogy szegények voltak, de szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett, mert megértették, hogy mit tett, értük Krisztus. Jézus is kérdezi, ti megértettétek, mit tettem veletek? Hogy Krisztus gazdag lévén magát megüresítette, szegényé lett. És ebben az állapotban, a szegénység állapotában ti meggazdagodtatok. Hát ez az útja a mi szolgálatunknak is. Jézus de sokat beszél a tanítványoknak arról, hogy ne rivalizáljanak, vagy ha valaki tisztességet szerez, nehogy azonnal elkezdjen visszaélni a hatalmával. Ez nem hatalmi kérdés, hanem azonnal kezdjen el alázatot tanulni. Nem feledve a méltóságát, mert ez az első. Nem feledve a méltóságát. Ha tudjátok azt, hogy mit tett veletek Krisztus, ha tudjátok ezeket, mondja Krisztus, boldogok lesztek, ha ezt cselekszitek. Így legyen. Amen. Most válaszoljunk személyes imádságban is az ige hirdetésre. Szerető mennyi atyánk, szeretnénk megköszönni azt az érintést, amellyel megérinted a mi életünket, fölemelsz minket a porból, sőt, megmosod a mi poros, koszos lábunkat. Te látod, Istenünk, hogy sokszor nehéz elfogadnunk ezt a nagy szeretetet vagy méltóságot, de mégis nem szeretnénk azok közé tartozni, akiknek nincs hozzád közük. Ezért kérjük, hogy újra és újra mosd meg a mi lábunkat, és ugyanakkor add, hogy legyen öröm és méltóság dolga nekünk is mások lábát megmosni. Erre taníts bennünket, és köszönjük neked a jó példákat, köszönjük azokat, akik előttünk járnak ebben a szolgálatban és ebben a szeretetben, köszönjük azoknak az életét, akiknek minden napja sokszor nehéz és megerőltető szolgálat és küzdés. Kérünk, hogy újítsd meg a te szolgáidat, gondoskodj az ő jutalmukról is, és add, hogy mi is legyünk készek köszönetet mondani egymásnak, és megbecsülni egymást. Kérünk, Istenünk, hogy te formálj minket a te szereteted által, példák által is, de mindenképpen a köztünk élő, uralkodó és szolgáló Krisztus eleven példáján és a vele való találkozáson keresztül. Így tartsd meg és áld meg a mi gyülekezetünket. Amen.